Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretném, hogyha kinyitanátok a Bibliátokat a János Evangélium 13. részénél, és a 34 és a 35-ös verseket fogom olvasni, és kérlek benneteket majd, ha megtaláltátok, akkor álljatok is fel. Az ige iránti tiszteletünkből. A János Evangélium 13. fejezet, és a 34 és 35. versek. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te tanítványaid lehetünk, hogy volt egy pont az életünkben, amikor igent mondtunk neked. És köszönjük, Uram, hogy ma is téged követünk, és szeretnénk meghallani a te hangodat. Köszönjük, hogy te vagy a jó pásztor, te vagy a jó rabbi. Mi pedig akarunk jó tanítványaid lenni, akik hallják, megértik, és engedelmeskednek a te szavadnak. Kérlek, hogy áld meg ezt a mai alkalmat. Köszönjük, Uram, hogy a te szent lelked az, aki az Isten igéjét meg tudja eleveníteni, érthetővé tudja tenni. És köszönjük, Uram, hogy számíthatunk rá. Ámen. Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntelek benneteket így az adventnek az első vasárnapján. Ég az első gyertya, és sajnos megint azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az advent is egy kicsit olyan állapotba ér bennünket, mint az előző, hogy egy ilyen vészterhes időszakban vagyunk, olyan időszakban, amikor nagyon sok minden megkérdőjeleződik, amikor félünk attól, hogy elkapunk valamilyen betegséget, amikor minden összeomlani látszik valahol, és jönnek folyamatosan a negatív hírek a tévéből, az újságokból, az internetről, ömlik ránk. Most éppen ilyen változata van ennek a koronavírusnak, és Isten ismeri ezeket az időket. Ő tudja, hogy mi az, amin keresztül megyünk, hiszem, hogy ez a mai üzenet is ebben fog nekünk segítség lenni, hogy egy kicsit lássuk isteni perspektívából ezeket a dolgokat, ugyanis az embernek a legfőbb dolga az az, hogy az ő teremtőjére tekintsen. A jó időkben is, meg a rossz időkben is. Hogy mindig legyen egy mennyei látásunk arról, hogy a mi életünk el van rejtve Istennel, a Krisztusban, hogy mi az odafelvalókkal kell, hogy törődjünk. És nem véletlenül hoztam nektek ezt az igét, egyébként be kell, hogy valljam őszintén, nagyon nehezen született meg ez az igehirdetés a szívembe, részben azért, mert nagyon elfoglalt voltam az elmúlt napokban, konferenciákon, meg tolmácsoltam, teológián voltam, tegnap egész nap Budapesten tolmácsoltam, tehát részben az idő miatt, részben pedig magának az üzenetnek a mélysége miatt úgy nehezen született meg, és még ma reggel is formálódott bennem. De ami miatt hoztam nektek ezt a János 13-at, ez hiszem, hogy az Úrnak az üzenete ma a gyülekezetünk számára. Ugye Jézus 3,5 évet volt a tanítványaival, és a szolgálatának a végén elmondja nekik a legfontosabb dolgokat. Ő tanította őket, példát mutatott, a tanítványok láthatták 3,5 éven keresztül, hogy az Úr Jézus hogyan él, hogyan imádkozik, miket tesz. És aztán itt a végén, amikor már tudja, hogy hamarosan el kell menni erről a földről, és a tanítványok majd itt fognak maradni, és ebben a kegyetlen ókori, középkori, meg újkori, meg modernkori világban kell valahogy megállni a helyüket, tanítja őket. Ezek Jézusnak az utolsó tanításai voltak itt a földön, és azt mondja, hogy testvéreim, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, hogy figyeljetek oda egymásra. Azt mondja egy másik, itt közvetlenül ezután, hogy arról fogja mindenki megtudni, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha egymást szeretni fogjátok. És ez a szeretet, ez nem valami elvont dolog, nem olyan, hogy messziről szeretlek téged, de hogyha a közelembe kerülsz, akkor nincs dolgom veled. Ez gyakorlati szeretet. Ez olyan szeretet, hogy fölhívott telefonon a testvéredet, hogyha látod, hogy nincs itt. Ez olyan szeretet, hogy elmész hozzá a kórházba, hogyha azt hallod, hogy beteg. Ez olyan szeretet, hogy vigasztalsz, hogy bátorítasz, hogy nem elrejtőzöl. És ebben a covidos időszakban, amikor a kapcsolatainkat próbálja tönkre vágni ez a lehetetlen helyzet, amikor ezeket a kapcsokat, meg köteleket, amiről az Efézus 4 beszél, ezeket a közösségi kapcsolatainkat megpróbálja tönkre vágni, ilyenkor még inkább fontos az, hogy ne feledkezzünk el egymásról. Még inkább fontos az, hogy ezt az igét, amit Jézus mondott, hogy ez az új parancsolat, tesók, ez a kereszténység, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ebben a mostani időszakban mindennél fontosabb, hogy figyeljünk oda egymásra. Ha csak ennyi lenne az üzenetem, akkor ezt vigyétek magatokkal haza, hogy szükségünk van egymás támogatására, hogy ne engedjük meg az ördögnek, ne engedjük meg semminek, hogy ezeket a kapcsolatainkat, ezeket az ízületeket, ezeket az inakat, amikről beszél itt az Efézus levél, hogy ezeket bármi szétszakítsa közöttünk. Mindennél inkább fontos. Lehet, hogy nem fogunk tudni majd összejönni. Lehet, hogy fizikailag nem leszünk kapcsolatban, akár hosszabb időn át egymással. De hála Istennek van internet, hála Istennek van telefon, hála Istennek még vannak olyan csatornák, ahol meg tudjuk keresni egymást. Figyeljünk oda a testvéreinkre. Figyeljünk oda, hogy senki ne morzsolódjon le. Hogy senki ne érezze azt, hogy egyedül maradt a küzdelmeibe, a betegségébe, a fájdalmaiba. Senki ne érezze magát egyedül, mert nem jó egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. Emlékeztek arra a nyomorék emberre? Talán 38 vagy 40 éve már ott volt. Nem volt embere, aki segítsen neki. Nem volt embere. Vajon mi leszünk ember valaki számára? Tudunk segíteni majd valaki számára? Ne zárkózzunk el. Ilyen módon ne tartsunk távolságot. Még ha szükséges is majd, mert jó állampolgárai vagyunk az országunknak. És vannak dolgok, vannak szabályok, amiket nekünk is be kell tartani. De találjuk meg azokat a módokat, amikben tudunk egymás számára áldások lenni. És én nagyon hálás vagyok Laci, Berta Lacinak, meg Veronikának, hogy például tegnap elmentek Évához, Benke Évához, aki az élethalál harcát vívja, és a gyülekezetünknek egy nagyon kedves tagja. És vittek olajat, mert meg van írva a Bibliám, hogyha beteg valaki köztetek, akkor hívassa magához a gyülekezet véneit, és megkenvén őt olajjal, imádkozzanak érte, és az Úr pedig felsegíti a beteget. Nem az utolsó kenet, ez a gyógyulásnak a kenete. És biztos vagyok benne, hogy Évának ez nagyon sokat jelentett a maga küzdelmeiben. Talán kevesen vagytok, akik személyesen ismeritek őket, de láthattátok a gyülekezetünkben azt a két ukrán hölgyet, a Váját meg a Lénát, akik eljöttek sok-sok száz kilométerről, azért, hogy dolgozzanak itt Magyarországon, azért, hogy haza tudják küldeni a pénzt a családjuknak. És nagyon sok ilyen ember van egyébként. Sok ezer ilyen munkás van, aki kénytelen elhagyni az otthonát, azért, hogy itt szinte embertelen körülmények között valahogy meg tudjanak élni, és tudjanak a családjukról gondoskodni. Most éppen karanténban vannak, mert talán a nem tudom mindig különbséget tenni közöttük, de talán a Vája, az, aki koronavírusos lett, vagy a Lena most. De lehet, hogy már mind a ketten koronavírusosak, mert egybezárták őket. Tajkártyáról nem gondoskodtak számukra, oltatlanok mind a ketten emiatt, tehát emberileg nézve a legnehezebb és a legsúlyosabb tünetek várhatóak náluk. És lehet, hogy ez is egy olyan terület, ahol a gyülekezetnek valamilyen feladata van, valamilyen dolga van. Egyre több ilyen ember fog érkezni a gyülekezetünkben. Hogyha emlékeztek, volt néhány évvel ezelőtt a Ruth itt volt az amerikai csoporttal, és nekünk ő elmesélte, hogy például, mivel ő tudott spanyolul, ezért a gyülekezetükbe elkezdtek egy angol tanfolyamot tartani a spanyol ajkú bevándorlók számára. Azért, hogy be tudjanak illeszkedni az országba. Nem kilöpték őket a gyülekezetből, nem azt mondták, hogy te migráns, te nem ide való vagy, hanem azt mondták, hogy hogyan tudunk segíteni. Hogyan tudunk szeretetet mutatni ezek felé az emberek felé, és azt tették, amire lehetőségük volt. Lehet, hogy Isten ezt akarja a mi gyülekezetünkbe is. Ahogy jönnek, akár Ukrajnából, akár még messzebbről emberek, hogy egy olyan befogadó közeg legyünk, ahol otthonra találnak, és egy ilyen kényszerű második otthonuk lehessünk számukra. És szeretném, hogyha imádkoznánk is majd Vájáért, meg Lenáért, hogy Isten őrizze meg őket attól, hogy súlyosabb lefolyású legyen ez a Covid. Aztán ott van Kati néni. Őt is már nagyon régen nem láttuk itt a gyülekezetbe, nagyon beteg, ő is gyakorlatilag az életéért küzd, most ott van egy idős otthonban, gyakorlatilag elfekvőben. Tehát ezek mind olyan testvéreink, ők mind olyan testvéreink, akik felé gyakorolhatjuk ezt a fajta szeretetet. Tegnap este, amikor hazajöttem Pestről, fölhívott egy valaki, akit én nem ismertem korábban, és mondta, hogy hát a fia idegösszeomlást kapott, és hogy ő úgy gondolja, hogy démoni megkötözöttségbe került bele, és kérte, hogy imádkozzam érte, vagy imádkozzunk érte. És még lehetne sorolni, hogy mennyi olyan élet van, akik felé tudunk szolgálni. Mennyi olyan ember van, akinek lehet, hogy mi leszünk az az ember, aki valamiféle segítséget tud nyújtani. És tudjátok, minden jó szándékú emberben, amikor egy ilyen világban él, és ennyi probléma, meg ennyi küszködés, meg ennyi betegség, meg ennyi fájdalom veszi körbe, minden jó szándékú ember azt gondolja, hogy hogyan tudnék én segíteni, mivel tudnék én segíteni. Csak ezek a dolgok, ezek meghaladják a mi lehetőségeinket. Messze vannak attól, mint amire mi alkalmasak vagyunk. És hiszem azt, hogy Isten ilyenkor akarja, hogy ő rá tekintsünk. És itt lenne az egyik fő gondolat, amit szeretnék mondani. Amikor a napokban én is voltam Verával, feleségemmel az Évánál, akkor egy olyan idézetet mondtam neki, ami már talán nagyon régen nem volt így a fejemben, de ott ez ilyen aktuális volt, ami úgy szól, hogy nem nagy hitre van szükségünk, hanem a nagy Istenbe vetett hitre van szükségünk. Tehát, hogy Jézus egy kis mustármagnyi hitről mondta azt, hogy hegyeket tud mozdítani. Nem azt mondta, hogy pumpáljátok fel a hiteteket, és majd, hogyha elég nagy lesz a hitetek, akkor majd nagy dolgokat fogtok tudni Istenért elvégezni, hanem azt mondta, hogy legyen hitetek Istenben. Legyen egy mustármagnyi hitetek Istenben, és mindig tudjuk azt, hogy az az Isten, akinek mi szolgálunk, az az Isten, akit mi megismertünk Jézus Krisztuson keresztül, ő a mindenható Isten. Ő a mindenható Úr. Akinek nem probléma egy betegség. Akinek nem probléma egy rák, akinek nem probléma egy járvány itt ebben a világban. És hogyha csak magunkra nézünk, és úgy próbálunk segíteni, akkor annak olyan túl sok haszna nem lesz. Maximum frusztráltak leszünk, megkeseredünk, hogy alkalmatlanok vagyunk arra, hogy a legkisebb segítséget is tudjuk adni az embereknek. Ezért nézzünk mindig az Úrra. Emeljük fel a tekintetünket Istenre. és vessük bele a hitünket. Mutassunk fel hitet Isten előtt. Hogy elfogadjuk, hogy ő mindenható. Hogy elfogadjuk, hogy az ő sebeiben meggyógyultunk. Hogy elfogadjuk, hogy Jézus hatalmas arra, hogy az ilyen helyzetekbe beavatkozzon. Tehát ezzel csak szeretném levenni a terhet rólatok. Hogy nem rajtunk múlik valakinek a gyógyulása, nem rajtunk múlik valakinek a helyreállása. Isten az ő szuverén módján használ bennünket. Használja a mi imánkat, használja a mi szavainkat, használja a mi szeretetteljes meglátogatásunkat valaki felé, de mindig tudatosítani kell, hogy én csak csatorna vagyok. Aki cselekszik, az az Úr. Tőlem egy mustármagnyi hitet kér. Nem nagy hitre van szükségünk, hanem a nagy Istenbe vetett hitre. És szeretném a tekinteteteket fölemelni, segíteni, hogy a tekintetetek fölemelődjön erre a mindenható Istenre, aki csodálatos, nagy dolgokat tesz ebben a világban. Én őszintén hiszek a gyógyulásban. Én őszintén hiszek a Szentléleknek az ajándékaiban. Hiszek abban, hogy Isten nem változott meg. Az ő ereje 2000 év óta nem csökkent le, nem enyészett el, a szellemi dolgoknak nincs múlt ideje, ilyen értelemben sincs. Aki Isten 2000 évvel ezelőtt, vagy 4000, vagy 5000 évvel ezelőtt volt, ugyanaz az Isten ma is. Ugyanúgy gyógyít, ugyanúgy szabadít, ugyanúgy betölt embereket Szentlélekkel. És az a Jézus, akit ő felkent a szabadításra, ma is elérhető minden ember számára. És szeretném is, hogyha itt egy igénél kinyitanánk a Bibliánkat, a Lukács evangélium 4. fejezete. Ez az a történet, amikor Jézus megkeresztelkedik, Szentlélek betölti, utána elmegy a pusztába, a Szentléleknek a vezetése által, és aztán a 14. verstől azt olvassuk, hogy a lélek erejével pedig visszatér Galileába, a pusztából. 14. verstől olvasom. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk, ma teljesedett be ez az írás a ti fületek hallatára. Azt lehet mondani, hogy Jézusnak ez volt a programbeszéde. Ez volt az, amit utána 3,5 éven keresztül itt a földön végrehajtott. Ő nem olyan volt, mint a politikusok, akik mondanak nagyokat, meg ígérnek nagyokat, és aztán amikor pozícióba kerülnek, vagy hatalom kerül a kezükbe, akkor meg úgy szépen elfelejtik ezeket a dolgokat, és inkább valami mást csinálnak ehelyett. Amikor Jézus azt mondta, hogy én ezért jöttem, akkor ő ezt végre is hajtotta. És nagyon tetszik, ahogy olvassuk, szerintem az egyik legdrámaibb leírás egyébként a Bibliába. Ahogy ott a zsinagógába Jézus kiáll, és szép lassan görgeti a tekercset, és aztán megáll az Ézsaiás könyvénél, akkor még nem voltak fejezetekre osztva, de megáll annál a résznél, ahol ez van megírva, az Úr lelke van én rajtam. Ruach Adonai, Ruach Adonai. Az Úr, az én Uramnak a lelke van én rajtam. Tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy eljött az az üdvtörténeti korszak, amiben Jézus a felkent, az Atyának a nevében végrehajtja Istennek az akaratát. Hogy Jézus kapta meg a mennyben azt a felkenetést, hogy messiásként az embereknek a gondját, baját, nehézségét, problémáját megoldja. És aztán elmondja részletesen is, hogy szabadulást hozzon, hogy megoldást hozzon. Mire van szüksége ennek a mai világnak? Ugyanarra van szüksége, mint amire szüksége volt a názáretieknek, meg a galileaiaknak, meg az Izraelben élőknek, meg minden kor, minden emberének, hogy valahogy kiszabaduljunk ebből a börtönből, hogy valahogy megszabaduljunk azoktól a kötelékektől, azoktól a gyötrődésektől, amik uralják az életünket. És az Atya Jézus Krisztusnak a hatalma alá rendelte az embereknek a megszabadítását és a helyreállítását. És ezt láthatjuk végig az evangéliumok történeteiben, hogy mit tett Jézus. Tanította Isten országát, hirdette az örömhírt, elmondta, hogy az Isten országa elérkezett hozzátok, és aztán azt mondta, hogy azt tette, hogy meggyógyította a betegeket, megszabadította a foglyokat, kiűzte a démonokat az emberekből. Tehát pontosan azt tette, amire itt a názareti zsinagógába felolvasta az Isten igéjét. És ezeknek a meglepődött embereknek, akik már valószínűleg csomószor hallották ezeket az igéket, azt találta mondani, hogy beteljesedett ez az írás. Hogy beteljesedett ez az írás. És szeretném mondani nektek, hogy azóta ez az írás, ez be van teljesedve. Azóta Jézus ezt teszi. Nem csak, hogy ezt teszi, ha olvassuk az evangéliumoknak a végét, egyébként Lukácsban nagyon érdekes, hogy már a 9. fejezettől azt mondja az ige, hogy Jeruzsálem felé vette az irányt. Tehát az a szolgálat, amit Jézus itt a földön végzett, az csak egy bevezető volt. Az csak egy ízelítő volt a mennynek a dicsőségéből. Egy ízelítő volt abból, hogy milyen az, amikor az Isten országa erővel, hatalommal eljön erre a földre. De Jézusnak itt a földi szolgálatának valami más volt a fő célja, ami felé vette az irányt, onnan a 9.55-től a Lukácsban. Ő Jeruzsálem felé tartott. Mi volt Jeruzsálembe? A megfeszítetése. Az ő kereszthalála volt. És elsősorban ez volt az, amire az Atya fölkente Jézust. Hogy ott a Golgotai kereszten meghaljon a mi bűneinkért. És felvegyen magára minden bűnt, minden betegséget, minden gyengességet, minden erőtlenséget, mindent, amivel az emberi faj valaha is küzdött, és valaha is, amitől szenvedett. Így lett Jézus, ami megváltunk. Így lett szabadítunk. Ezért amikor emberek felé szolgálsz, és próbálod az Istennek a szeretetét átadni, akkor mindig legyen ez benned, hogy Jézus az, akit az Atya fölkent. Ő az, aki igazából cselekedni tud az embereknek az életében. Ő rajta van az a kenet. Ő rajta van az a mennyei kenet, és mi pedig az ő nevében szolgálunk. És ilyen módon delegálva van az a hatalom, amit Jézus kapott. Ezért legyünk mindig azzal a lelkülettel, hogy Isten Jézus Krisztus által rajtunk keresztül tud cselekedni embereknek az életébe. És én belegondoltam abba, hogy, és igazából ez indította még a hét elején el ezt az igehirdetés gondolkodást bennem, hogy vajon milyen lenne a világ, hogyha az Istennek az ajándékát komolyabban vennénk. Milyen lenne ez a világ, hogyha az emberek élni tudnának azzal, amit Isten felajánlott nekünk Jézus Krisztusban. Mennyivel kevesebb lett volna a nyomorúság? Mennyivel kevesebb háború lett volna? Mennyivel több szeretet gyűlt volna fel ebben a világban? Mennyivel több olyan szeretet élmény lett volna ebben a világban, hogyha az emberek komolyan veszik Jézus Krisztust? És ez is az egyik üzenetem számotokra, hogy éljünk azokkal az áldásokkal, éljünk azokkal az ajándékokkal, amit Isten számunkra lehetővé tett, elérhetővé tett. És hamarosan jön a karácsony. Én szeretném nektek mondani, hogy a legnagyobb ajándékozó odafent van. A legnagyobb ajándékozó, ő a mindenható Isten. És a kérdés, hogy tudunk-e élni az ő ajándékaival. Vajon ezek az emberek, akik ott voltak a názáreti zsinagógába, tudtak-e élni azzal, amit Jézus akkor mondott nekik? Biztos vagyok benne, hogy közöttük is voltak nyomorult emberek, szenvedő emberek, beteg emberek. Vajon tudtak-e élni? Az igében nem ezt olvassuk, azt olvassuk, hogy mindenki felháborodott, megtelt haraggal, felkeltek és kiűzték őt a városból. Vajon ezt kell tennünk Jézussal? Felháborodni, kiűzni az életünkből? Úgy tűnik, hogy a világ ezt tette. 2000 év eltelt az üdvösség megszerzése óta, és milyen kevesen tudtak élni ezzel? Milyen kevesen tudtak élni ezzel? Van egy másik ige, és zárásként még ezt szeretném mondani nektek. Egy másik ajándéka Istennek az üdvösség mellett, vagy inkább úgy mondanám, hogy az üdvösség csomagjában ez is benne van. Az apostolok cselekedetei második fejezetében olvashatunk erről. Egyébként egy nagyon hasonló történet az előzőhöz. Tehát apostolok cselekedetei második fejezet. Egy jól ismert történet, ez a Szentléleknek a kitöltetése. Az első pünkösd, az egyháznak a megszületése, amikor az a 120 ember, akik Jézusnak a tanítványai voltak a feltámadása után is, ott a felházba átélték a Szentléleknek a kitöltetését. Átélték a kiáradását. Tűzzel, hatalmas zúgással, nyelveken szólással, hatalmas kérdőjelek voltak az emberekbe, akik oda összecsődültek, és aztán a 14. verstől szeretném olvasni, itt bekapcsolódnánk ebbe a történetbe, és újra mondom, amiről beszélek, az, hogy mennyire tudunk élni az Isten által felkínált ajándékokkal, mennyiben tudnak ezek segítségül lenni a mi életünkben. Azt mondja Péter, ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel proféta profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban a lelkemből, és ők is profétálnak, és csodákat teszek az égen fent, és jeleket a földön lent, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és felséges napja, aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Tehát Péter apostol azoknak az embereknek, akik összecsődültek oda Jeruzsálemben, arra a nagy zajra, meg arra a furcsa megnyilvánulásra, amit ez a 120 ember átélt, és aztán kirajzotta a felházból, és a nagy tömeg oda gyűlt köréjük, pünkösd volt az egyik legnagyobb ünnep, Izraelben, Jeruzsálemben rengeteg ember volt, és ez a nagy tömeg tele volt kérdőjelekkel, hogy mi történik. Voltak, akik azt mondták, hogy hát ezek úgy viselkednek, mint a részegek, biztos berúgtak. Ezzel gyakran vádolják általában a pünkösdi hívőket. De Péter feláll, és elmagyarázza nekik. És azt mondja nekik, ezeknek a bámészkodóknak, vagy ennek az összesereglett tömegnek, azt mondja nekik, hogy figyeljetek emberek, egy üdv történeti korszak kezdődött. Ez az, ami meg volt írva az Ószövetségben, hogy kitöltöm az én szellememet minden testre ezen a földön. Látjátok, ugyanaz, mint amit Jézus is mondott, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti fületek hallatára. Itt Péter azt mondja, hogy ma teljesedett be láttatokra, ti vagytok a szemtanúi annak, amit a Szentlélek Joel próféta által megjövendölt. Az teljesedett be, amiről például Mózes azt mondja négy Mózesben, hogy bárcsak az Úr egész népe profétálna, bárcsak adná nekik is az ő lelkét, hogy ne csak 70-vén részesüljön az Istennek a kenetében, Istennek a szellemében, amit Mózestől elvett, hanem bárcsak az egész nép. Ez az, ami beteljesedett, amit például Ézsaiás mondott 32:15-ben, hogy végül kiárad ránk a lélek a magasból. És még nagyon sok hely van az Ószövetségben, ami erről az üdvtörténeti korszakról beszél. És Péter, amikor kiáll, hogy elmagyarázza, hogy mi történt, akkor azt mondja, hogy emberek, Istennek az üdvtörténeti gyors vonata bejött Jeruzsálem állomásra. Elérhető a Szentlélek minden ember számára. Az Istennek a munkája a Szentlélekkel folytatódik. Jézus felment a mennybe, Szentlélek eljött azért, hogy tovább folytassa Istennek a munkáját. És amikor elmondja az ő beszédét, és utána az embereket, ez mint hogyha szíven szúrta volna, akkor azt olvassuk a 37. versben, hogy ezt kérdezték, mit tegyünk tehát atyám fiai. Tehát a tömeg, amikor értesült mindenről, akkor megkérdezte, hogy hogy tudunk ehhez mi hozzájutni. És azt mondja Péter nekik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert nektek lett, tiétek ez az ígéret, és gyermekeitek is, sőt mindazoké, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Testvérek, a Szentlélek egy ajándék. A Szentlélek egy Istentől adott ajándék, amit egy dolgunk van, hogy elfogadjunk. Hogy azt mondjuk, hogy igen, Uram, nekem szükségem van rá. És hogyha Jézusnak szüksége volt rá, hogyha az apostoloknak szüksége volt rá, akkor nekünk is legalább annyira szükségünk van rá. És Isten ezt ajándékként adja minden ember számára. És nekünk csak ennyi a dolgunk, hogy fogadjuk el. És visszatérve itt zárásként, Isten azt akarja, hogy éljünk azokkal az ajándékokkal, amiket ő a számunkra biztosít. Nem kell leélnünk az életünket úgy, hogy csak a saját erőnkre támaszkodunk. Az elején mondtam, hogy az embernek nem jó egyedül lenni. Az embernek nem jó. Egy csomó minden nem jó. Nem jó egyedül küszködnie ebben az életben. Az embernek nem jó a bűneiben élni le az életét. Nem jó állandó bűntudattal küszködve leélni az életét. Az embernek egy valami jó. És ezért mondta Isten, hogy szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. Egyébként nagyon érdekes, hogy ott a héberben himnem van. Himnembe szerepel a segítőtárs. Mert a mi igazi nagy segítőtársunk az Jézus Krisztus, akit az Atya adott számunkra. Úgyhogy így jó az embernek, és én azt kívánom mindnyájatoknak, hogy tudjunk élni Istennek az ajándékaival, és mindaz, amit ő biztosított számunkra, az ebből a könyvből hitáltal megismerhető, megragadható és megélhető. Amen? Imádkozzunk. És szeretném, hogyha imádkoznánk azokért a testvéreinkért, akiket az elején említettem, lehet hangosan is, majd én is fogok imádkozni, de kérlek benneteket, hogy egy-egy valaki imádkozzon Éváért, Benke Éváért. Ha jól tudom, a vezetők holnap szintén elmennek, ugye Tamás? Igen, Évához. Szeretném, hogyha imádkoznánk Vájáért, meg Lénáért, a két ukrán hölgyért, Kati néniért, és még hogyha tudtok olyant a gyülekezetünkből, akinek valamilyen élet-halál harca van, akkor ő érte is imádkozzatok, jó? Jó, és én fogom befejezni egy imával. És Atyám, köszönjük neked, hogy a te fiadnak, Jézusnak a nevében vittük eléd ezeket a kéréseinket, és tudjuk, Uram, hogy a kéréseink megvannak nálad, és hogy te cselekedsz ezeknek az embereknek az életében. És arra kérünk téged, Uram, hogy bennünket pedig használj, hogy hadd legyünk emberek valaki felé. Hadd legyünk, Uram, bátorító üzenet valaki felé. Hadd legyünk, Uram, egy szerető ölelés valaki felé. És imádkozunk, Uram, azért, hogy használd a mi gyülekezetünket is, Uram, itt Szombathelyen, hogy hadd legyünk só és világosság, hadd legyünk hegyre épített város. Hogy arról ismerjenek meg bennünket, hogy egymást szeretjük. Köszönjük neked ezt. Az Úr Jézus nevében. Amen. Egy gondolatot még engedjetek meg, ezt azon a konferencián hallottam, amelyiken voltam most a hét elején az Evangéliumi Fórumon. Ott a teológus műhelyben beszélgettünk egy kicsit az első keresztények sikeréről, hogy miért voltak az első keresztények olyan meggyőzőek és olyan erőteljesek, hogy tudott olyan gyorsan terjedni az evangélium az első században, ott az akkor ismert világban, a Római Birodalomban, amit olvasunk. És ott elhangzott három szó, ezt angolul mondta valaki, de megpróbálom így magyarul, az egyik, hogy jobban szerettek, mint más. A másik az volt, hogy többet cselekedtek, több jót tettek, mint más. A harmadik pedig az, hogy mélyebben gondolkodtak, mint mindenki más. És én szeretném ezt a szívetekre helyezni, hogy ismerjen bennünket úgy ez a világ. Legyünk úgy hasonlók az első századi keresztényekhez, hogy jobban szeretünk. Például járványok idején a keresztények voltak azok, akik oda mentek az emberekhez, a betegeket gondozták. Soha korábban, de talán azóta se látott a világ olyan szeretetet, mint ami az első századi keresztényekben volt. És mondhatjuk, hogy igen, ők be voltak töltekezve Szent Szellemmel, és hogy Isten hatalmasan munkálkodott azért, hogy el tudja indítani az egyházat, de emberileg ez volt, hogy ezek az emberek gyakorlati segítséget nyújtottak. Az ő szeretetük gyakorlatban nyilvánult meg. Többet tettek, mint bárki más. És mélyebben gondolkodtak, mint mindenki más. Én ezt kívánom minnyájatok magam számára is, hogy legyünk így követői az első századi keresztényeknek. Isten áldjon benneteket!